Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma a román kultúrát ünnepeljük, így közéleti politikai műsorunkat is áthangoljuk picit, de mindkettőről szó lesz. Január 15-ét, Mihály Eminescu születésének évfordulóját 2010-ben nyilvánították ünneppé. Ezen a napon tisztelegnek az országban a román kultúra nagyjai előtt. De van-e valami a tisztelgés mögött? Mire jó az, ha kipipálunk egy napot a naptárunkban, mondván ez is megvolt, megünnepeltük a kultúrát. Hogyan és mikor kell ünnepelni a kultúrát? És mit tehet, kell tegyen a kultúráért a politikum? Marius Kosmianu, szociológus, újságíró, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, jó napot kívánok!
A román kultúra napja, vagy szó szerinti fordításban a nemzeti kultúra napja. Lehet így jelzőzni a kultúrát egyáltalán? Nyilván vannak román, magyar, német, vagy miért ne románi nyelven írt versek, novellák, románok vagy magyarok által festett képek, általuk megformázott kisplasztikák, románok vagy magyarok által forgatott filmek. Egyes vélemények szerint a kultúra azonban egyetemesebb annál, mint sem, hogy nemzetiség alapján beskatujázható lenne. Mások pedig épp azt hangsúlyozzák, hogy van nemzeti kultúra, ennek tartalmait saját közös múltunk eseményei és meggondolásai képezik, saját történeteinket, vágyainkat, és miért ne, botlásainkat fedi fel, jeleníti meg, dolgozza fel saját történetét, történelmét, intézményeket működtet értékeinek megőrzésére. Tehát akkor a kérdés, román kultúra, nemzeti kultúra napja, melyik a jobb?
A kultúra mindig egy nagyon komplex téma, és nagyon nehezen kézenfogható, ez szociológiában is, és más tudományokban is így van. Hát az van, hogy a kultúra az össz kulturális termékeknek, meg ami materiális, szellemi termékeknek az összetétele, de ami fontos ebbe a képletbe, azok az intézetek, meg csoportok, akik ezt lekommunikálják. Na most Románia ezelőtt 10 éve, de most se külön, olyan, amilyen. Tehát, hogy azok, akik eldöntik azt, hogy mikor van egy nemzeti ünnep, hogy néz ki a zászló, hogy néz ki a címe, stb. Ezek olyanok, mind azok, akik ugye megszavazzák a törvényt, meg kidolgozzák ezt az egész csomagot. Ugyanilyen december 1, ugyanilyen ez a január 15, ugyanilyen a volt királyi címből csinált mostani címer, vagy címerből csinált mostani címer, és stb. Tehát, hogy ezzel lássuk, hogy egy ilyen minőségi visszaesés van, és persze a háttérben van a politika. Na most Eminescu-ról sok mindent lehet mondani, jót is rosszat, ő egy érdekes és értékes költő, de ilyen mind ő sok van. Na most itt csak sejtem, hogy azok, akik a döntés hátra mögött voltak, erősíteni akarták ezt a nemzeti tudatot, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy amit látunk manapságban is az akadémia elnökétől, meg a médiában, meg stb. Ez a nap ennek az eredménye, tehát ezeknek a policyknek az eredménye. És persze, hogy itt arról van szó, hogy mennyire tapintatosak ezek az ünnepek. Tehát, hogy december 1-e, vagy most január 15-e, ez magyarként elég nehezen, hogy ne mondjam azt, hogy egyáltalán nem lehet ünnepelni. És ugye erre nem gondoltak, és nem is érdeklik, hogy ne mondjam azt, hogy valószínű direkt, ugyan vásárhelyesen mondjam, kreálták ezeket a napokat úgy, hogy a többi kisebbségek ne érezzék magukat igazán otthonosan ebbe az országba, mert ezt kell mondjam.
Az elmúlt évek során ön szerint a nemzeti kultúra, vagy nevezzük román kultúrának, ez torzította a feledés, az igénytelenség, a protekcionizmus, és még sorolhatnám ezeket a negatívumokat?
Hát a kultúra nem, szerintem a kultúra magába, nem, de a román kultúra, mert visszatérve az első kérdésre, tehát van egy román kultúra, azt lehet ünnepelni, azt, hogy mennyire nemzeti, ez most egy elég bonyolult fogalmi beszélgetés volna, hogy mi az, hogy nemzeti kultúra, tehát, hogy ide tartoznak a kisebbségek is, vagy csak a románok, stb. Tehát, hogy az utóbbi 30 évben, vagy 20 évben, persze, hogy nem csak Romániában, világszerte érezzük azt, hogy van egy hígulás az emberek minőség, az emberi minőségnek. És de hogyha ismerik és figyelik a román kultúra termékeit, a filmeket, a festészetet, a színházat, zenét, stb., akkor lássák, hogy ez elég jól mozog és megy, csak hogy nincs látványossága. Tehát azon a kultúrában, hogy azok, akik lekommunikálják, vagy nem foglalkoznak eléggé, vagy ilyen kisebb médiatermékek foglalkoznak ezekkel a témákkal, és nem jut oda a nagy közönséghez. Az, hogy mennyire értékes, nem tudom, a Kriszti Mongiu filmei, vagy más rendező filmei, és stb. És inkább azt mondanám, hogy a civilizáció, hogy ez a típusú emberi...
Tehát a hozzáállás torzulta?
Nem, az, hogy nincs nevelés, és akkor nincs nevelés. Tehát, hogy az emberek nem annyira, hogy mondjam, igényesek a kultúrára, és arra, hogy szépen viselkedjenek.
De hát ki kellene neveljen? Nem a politikum kellene neveljen?
Ezt akarom mondani, hogy az intézetek kellene ezekkel foglalkozni, az iskola, a média, akár a család, a politikum, ezek mind kéne táplálják ezt a... kultúra iránti vágyat, vagy hogy az emberek érdeklődjenek, és hogy ezt is tehát hogy lelküket táplálják, hogy így mondjam. Most adok erre egy példát, hogy azt hiszem 90-ben volt egy elég ismert interjú az Émile Csoránnal, amit Fejtő Ferenc készített vele Párizsban. Most ez az interjú megjelent egy Csorán könyvbe, egy ilyen interjú kötetbe, ahol több interjú volt vele, és a Fejtő Ferenc interjú is megjelent, de van egy rész, ahol Csorán Erdélyről beszél, és nagyon szépen beszél, meg az osztrák-magyar monarchiáról, meg az egész osztrák-magyar civilizációról, és mondja, hogy aki ezt nem ismeri, az gyakorlatilag nem is számít. Tehát, hogy ez egy olyan hagyomány, amit Romániában mindenki kéne ismerje. Na ez a rész az interjúról ki volt vágva. Most ezt a példát azért adom, hogy így működik, még magas szinten is, tehát, hogy itt nem a politikusokról van szó, hanem egy kiadó. Kivágja az interjúba azokat a részeket, amik nekik nem konvenál. És ez az történik, hogy az elit és az alacsonyabb rétegek között ilyen téren összhang van. Hát úgy kezenfogva csinálják az egészet. És emiatt történik az, egy saját tapasztalatom, hogy egy mondjam úgy bukaresti fiatal csoporttal utaztam, abszolút nyitottak voltak, és jópofák, és minden, és egy adott pillanatra megkérdezték tőlem, hogy miért van, honnan van annyi magyar Romániában. Azt se tudták, hogy ennek a csoportnak, hogy mi a története meg egyáltalán. És ez mind annak az eredménye, hogy az iskola nem tanítja ezeket. Téve nem látunk ilyesmiket, és stb.
Ki kellene tanítson, vagy ki kellene neveljen a család, az iskola, az intézmények, a politikum? Kinek nagyobb a felelőssége, vagy nem kell így hát újjal mutogatni?
De igen, lehet. Az iskolán, de ez egy ilyen, hogy is mondjam, több faktorú. Tehát, hogy többen kéne egy irányba menjenek, ilyen irányba menjenek, de ez nem történik meg. Románia még egy úgymond fiatal nemzet, még keresi magát, még nem eléggé felnőtt, és emiatt vannak ilyen csúszásai, hogy úgy mondjam. Tehát most a napokban olvastam, hogy az ausztrálok megváltoztatták a himnuszukat, mivel ott hát az őslakosok nem voltak benne a szövegbe, meg hogy egy fiatal nemzetről énekeltek, és akkor az őslakosoknak a nyomására, a lobbyára megváltoztatták a himnusznak a szövegét, ami egy óriási dolog. Na most ez azon gondolkoztam, hogy ez Romániában most lehetetlen. És nem beszélve arról, hogy a himnusz hát utálatra utal. És a román himnusz. És hát valószínűleg még el kell teljen, nem tudom, 20-30-40 év ahhoz, hogy egy ilyen lépés megtörténjen Romániában. Van egy, meg gyakorlatilag most ez egy régi paradigma, de hogy két Románia létezik. Van egy, amelyik nehezen csatolja magát a globális, meg európai folyamatokra, kulturálisan beszélve, de van egy nagyon európai, fiatalabb generáció, amelyik ott van, akárhova, amely Párizsba, Berlinbe, New Yorkba otthon érzi magát, és nem csak, hogy otthon érzi magát, hanem, hogy, hogy meg is felel. Na most van a másik Románia, amelyik ebben nem tud már mit, vagy ezzel nem tud tenni, és akkor magába zárkozik, és sajnos az, hogy nekik még mindig több a politikai hatalmuk, mint a másiknak, és érdekeltebbek is ebben. És akkor így történik az, hogy Romániában ünnepeljük, mint nemzeti kulturális ünnep Eminescu-t, kipondom még egyszer, nagyon érdekes költő, de számos más fontos és jó költő van. Példáznak Cárával, Tristan Cárával, aki világszerte többször, szóval sokkal nagyobb, mint Eminescu, de Bukarestben nincsen Tristan Cára 24 például, csak úgy, hogy példát adjak. De sok más ilyen személyiség van, amelyik félre van téve, és nincs benne a önkört, ahogy mondják a románok. Tehát, hogy ügyelnek arra, de ez nem mostani dolog, ez 18 erre szerepel, hogy ki promoválunk, ki az, aki előre megy, ki az, aki nekünk, aki viszi a zászlót. Kinek? És akkor, na, ha kisebbségi vagy, vagy akkor nem vagy olyan, nem felelt meg ennek a gondolkodásmódnak, akkor kevés esélyed van, hogy híres legyél, vagy hogy utánad nevezzenek el. Persze, ilyen nemzeti napokat, vagy eseményeket, és stb. Persze itt aztán lehet beszélni arról, hogy kinek milyen kulturális értéke van, meg stb., de lényegében ez az, ami történik Romániában.
Itt felelősségről beszéltünk az imént, tehát kollektív a felelősség?
Hát nem mondanám kollektívnek, az egy kicsit túlra, de a politikumra lehet ráfogni. Tehát onnan indulnak a dolgok, hogy kik kerülnek a parlamentbe, a kormányba, és stb. Azoknak milyen minőségük van, tehát mennyire kulturáltak, úgy mondjam.
De hát mi vagyunk a felelősek azért, aki a parlamentbe kerül?
Hát jó, csak hogy a parlament az matematika. Tehát nem tudom így minőségére kiértékelni. Igen, de elmegy 30%-kal szavazni, és akkor azt, akit szavaz, az a 30% az reprezentatív, úgymond Romániára, de nem az. Mert ez a nagy baj az országnak, hogy ott van egy 30%-35%-os reprezentativitás, de közben 70%-a hol van, mi van velük? Tehát nehéz ezt eldönteni, úgyhogy na, ilyen Románia, mert nem ilyen. Én Bukarestben élek, járok az országba sokat, és látom, hogy van egy nagyon jó minőségű progresszív, vagy melyik előre megy, egy ilyen elég nagy közeg, vagy közösség, de az nem nagyon látványos, nem nagyon, szóval nem, hogy nem látványos, nem látod őket a köztérben.
Hát de ez a közösség nem akar megnyilvánulni, vagy pedig ne, ez a közösség van elfödve?
Hát nézze, hogyha elveszi a legnagyobb mostani román festőket, és megkérdi Romáriában, ha egyáltalán hallottak róla, szerintem 5% alatt hallott róla, és világhírűek. Jó, a rendezőket jobban ismerik, mivel Oscar-díjakat, vagy itt tudom én, Cannes-díjakat, meg mindenhol nyernek fesztiválokon díjakat, és mert ez a másik majmolás, hogy ilyen fett is, hogy most valaki, ha román, akkor persze. Ez olyan, amikor lezon a repülő, és akkor jönnek a hírekkel, hogy nincs egy magyar sem, vagy nincs egy román sem, egy hülyeség ugye magába, mert mindegy, hogy milyen nemzetiség vagy, mikor meghalsz. Na, ez fordítva van, mikor valaki nyer egy díjat, akkor majmolják őket, de ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát hogy visszatérve arra, amit az előbb mondtam, hogy nagyon, nagyon sok romániai fontos vagy értékes ember van, nem csak a művészetben, például a tudományban is, én egy tudományos oldalt vezetek, és hát nincs olyan hónap, hogy nem mondjam hét, ha ne jelenne meg a nagy amerikai, meg nyugat-európai tudományos lapokban olyan tanulmány, amit román írna alá. Tehát, hogy ezek mind léteznek, és mennek előre. Persze egy jó részek nyugaton él, vagy nyugaton tanult, de ez rendben van, tehát ez így kell, hogy legyen, de ezekről mi nem tudunk. Hogy mondjam, másik példa, Herta Müller, mikor megnyerte a Nobel-díjat, akkor emlékszem, hogy összeszedtem a címeket a román nagyobb újságokból és a nagyobb nyugati újságokból, és kivétel nélkül az volt, hogy Skritaira di origine romana, Herta Müller köztük kapcsolom a Nobel. Tehát, hogy a román származású író Herta Müller megnyerte a Nobel-díjat. Amikor megnéztem a Le Figaro-t, The Guardian, New Yorkert, az összes nagy amerikai, nyugat-európai lapokat, abban ugyanúgy, mindegyikben ugyanaz volt, hogy német, Hertha Müller a német író megnyerte a Nobel-díjat. Na most itt két világ van, nem? Tehát, hogy akkor, mikor Hertha Müllerről van szó, akkor a miénk. Tehát, hogy mikor valaki nagyon nagy díjat nyer, akkor próbáljuk magunk felé húzni. De hogyha Tökés Lászlóról van, hogy adjak egy példát, szóval akkor soha nem fogják azt mondani, hogy Pásztor úr Roman, vagy Origine Romane, vagy mit tudom én, László Tökés, nem? Vagy hogyha egy negatív szereplő, akkor már nem. És ez ilyen két mércébe működik.
Térjünk vissza.
Felelősen nem tudom, hogyha... Igen, hát nem, így felelősen, hogyha valakit kéne megnézni, az a politikum, mert onnan indul minden. Az, hogy milyen törvényeket szavaznak, kik neveznek ki az intézmények vezetőségében, és stb. És aztán onnan megy tovább minden. És lássuk ezt, hogy milyen minőségű emberek vezetnek különböző kulturális intézeteket, vagy követségeket, és stb.
Beszéljünk a nemzeti kultúráról, a nemzet kultúrájáról, amelyek ugye nem egészen azonosak, ám feltételezik egymást, szimbiózisban vannak egymással. Az egyik legjellemzőbb kulcskérdés az, hogy milyen mértékben beszélhetünk önálló nemzeti kultúráról, ennek milyen szerepe van a nemzet kulturális működésében, és a kettő milyen mértékben játszik szerepet az egyetemes kultúrában. Itt szó volt már arról, hogy a jelenkori, vagy a kortárs festőművészeket, legyenek azok bármennyire is elismertek nyugaton, itthon kevésbé ismerjük. Mi történik itt?
Hát a kulturális termékek úgy magukban nem nemzeti termékek, hanem egyéni termékek, szóval egy ember alkotja őket. És ez mennyire egyetemes, vagy nem egyetemes, ezt lehet vitatni.
Igen, de hát egy ember alkotja, de pont ugye Hertha Müller volt itt a jó példa, hogy akkor, amikor egy Nobel-díjat megnyer, akkor már nem egyéni teljesítményről beszélünk, hanem román teljesítményről, vagy német teljesítményről beszélünk.
Hát igen, mert mindenki, persze, hát mindenki. Van, aki a Stellával tart, van, aki a Dinamoval, van, aki az Ásziával, és akkor, mikor a csapatja nyer, akkor persze, hogy próbál őrülni. Sarkítva, persze. Eléggé logikus egy emberi reakció végül is, csak hogy de sokat mond arról, hogy mi van a háttérben, a tudatalattiban, hogy nincs román Nobel-díjas például ebben a Hertha Müller esetben, hogy erről beszélve, ottan folyton mondják azt, hogy Körtörészkú miért nem nyer is, vagy más román író. És akkor próbálják valahogy közelebb hozni ezt a vágyat. De hogy miért nem is? Hát, hogy egy kulturális termék azért ahhoz, hogy megértsed valamennyire is, igényel egy adott hát kultúrát, vagy ismeretséget, vagy olvasottságot. Tehát, hogy nem mindenki ezt hozzáférhető, persze. Hogyha Picasso-t odarakjuk egy, most nem tudom, milyen példát adjuk, milyen típusú embernek, nem fog tudni sokat, valószínűleg nem fog sok mindent tudni mondani róla.
Vagy azt mondja, hogy jó, hát ilyet én is tudnék rajzolni, nem is egyet.
Ja,
ilyet is hallottunk már.
Tehát, persze. Hát Brünkös ugyanaz, tehát Brünkös imádják, mert hogy imádják. Tudják, hogy nagy volt, nagyon nagy volt, román volt, de azt nem mondja senki, hogy miért ment el az országba, miért nem jött haza, hogy cseszték el az egész, amit az országnak hagyott az összes műveit, és a többi. Mert Hertha Müllernél is ez a paradoxum, hogy Hertha nagyon szedi Romániát is, és főleg a múlt rendszer 89 előttit, de arról már nem beszélnek. Na, de visszatérve, na, az van, hogy csomagon is kell tudni ezeket a termékeket, tehát le kell fordítani az olvasóknak, például a médiában, mert újságíró vagyok. És akkor kell hozzá, hogy mondjam, az újságírók között is, most nem általánosítok, de romlott a minősége az újságíróknak is olyan értelemben, hogy a menedzsment már nem figyeli azt, hogy olvasott legyen annyira az újságíró, hanem most nem az kell, hogy tudjad, hogy ki volt, nem tudom, James Joyce, nem a fontos az ott van az internet, megnézi. Az a fontos, hogy gyorsan le tudja darálni egy hírt, mikor ott van, hogy kell írja. És akkor ez aztán látszik tovább. Hát, hogy hígult ilyen szempontból a dolog, de ez világszerte így van, vagy hát világszerte. Nagyon sok országban ez történik, hogy a minősége, hát látszik ez Magyarországon is, hogyha összehasonlítom a mostani magyar médiát az előtti 20 évvel, hát ég is föld. Én ismerek újságírókat, tehát másképpen tudsz beszélni azokkal, akik akkor csinálták, mint akik most csinálják. Szóval, és visszatérve Romániában ugyanaz történik. Nem tudják, hogy ki volt, nem tudom. Hát Maradonát tudják, hogy ki volt, de Péléről már nem biztos, hogy emlékeznek, hogy tudják, hogy ki volt. Szóval ilyen szinte van a mostani sajtó, és ez csak a sajtó. A politikum az még rosszabb, mint a sajtó ilyen szempontból. Tehát ugye a minősége a parlamentárisoknak alacsonyabb, mint az újságírói. És akkor mit várja tőlük egy... Most nem akarok neveket adni, de hát, hogyan menedzseljék ezt az országot olyanok, akik azt se tudják, hogy merre kell menjen, vagy hogy kell menjen, hogy működjön egy ország, úgyhogy jó legyen.
Itt a román kultúráról beszélünk, mégis most azt kell mondjam, hogy milyen szép ugye a magyar nyelv. Ön azt mondta, hogy a menedzsment nem arra figyel, hogy olvasott legyen az újságíró. És olvasottság alatt ön itt nyilván azt érti, hogy az újságírónak legyen egy általános műveltsége, holott a menedzsment meg azt nézi, hogy olvasott legyen az újságíró, már mint olyan szempontból legyen olvasott, hogy amit leír, legyen szó fél információkról is, de hogy kattintásvadász az egyes lapoknak, hírportáloknak a menedzsmentje, nyilván tisztelet a kivételnek, tehát azt is mondhatjuk akkor, hogy az olvasó, a célközönség nem vevő már az igényes termékekre, nem vevő már a kultúrára?
A közönséget soha nem lehet hibáztatni. De ez nem mostani szabály, ez régi szabály. Hát a BBC, mikor létre, ez egy klasszikus példa, amikor létrejött a BBC, pár hét után, vagy hónap után jöttek az újságírók, az igazgató, és mondták, hogy ezt a szintű kommunikálást a közönség nem fogja élvezni. És akkor azt az igazgató, hogy mi tudjuk, mit élvez, de mi nem fogjuk nekik azt adni, amit ő akar. Hanem mi azért vagyunk itt, hogy ezt fennébb vigyük ezt a közösséget. Na, ennyi az egész. Tehát, hogy nálunk, persze ez olyan, mint a, nem szoktam milyen példát adjak, hogy te döntöd el, hogy neveled fel. Te, mint média, te, mint oktatásrendszer, stb. Te döntöd el, hogy milyen közösséget nevezd magadnak. A Németország a második világháború után leült és elgondolkozott azon, hogy mi mentek keresztül, miért mentek azon keresztül, amin keresztül mentek, és akkor azták, na jó gyerekek, most akkor építsük fel ezt a társadalmat valahogy úgy, hogy működőképes legyen, és ne térjen vissza ott, ahol már kétszer járt. És ez ilyen, hogy mondjam, iratlan, vagy egy, hogy mondják ennek, tehát hogy mindenki beleegyezett ebbe. Most az árajelben mondom, hogy néha lehet, hogy tévedek fogalmakat, mivel nem mindig kapom a megfelelő magyar szót, úgyhogy lehet, hogy ez az olvasottság.
Nem, ez teljesen de, rendben volt de, ez az olvasottság kifejezés.
Tudom, rendben van, csak én mondom, hogy nem vagyok, igen, tökéletes ilyen szempontból magyar nyelve, de elnézést. Na, de visszatérve, hogy minden okos vagy felnőtt társadalom, nak a vezető elitje leül és megbeszéli, hogy na most merre megyünk, vagy a finek, nem, mikor jött a kommunizmus, aztán, hogy na most mit csinálunk. És akkor minden politikai párt leült, és megbeszélték, és aztán, hogy jó, akkor ezt együtt csináljuk így, tehát hogy az oroszok ellen, és össze is jöttek itt nehezen, de megoldották. Ez történt Romániában, mikor szavazták a NATO-t, belépést, mert nem akartak össze, de akkor megoldották. Tehát, hogy vannak ilyen, és ugyan ez a dolog kéne történjen, kultúrában is kéne ilyen egyfajta stratégia, de nem ilyen punktuálisan, tehát hogy most lemegyünk egész addig, hogy nézzen ki egy festmény, vagy hogy szóljon egy dal, vagy, hanem hogy egyáltalán, mi például mindez a mai, vagy a nemzeti kultúra ünnepe, nem ez a január 15, hogy jó ez gyerekek nekünk, hogy valójában hogy érzi magát egy magyar, vagy egy német, vagy hogy egyáltalán tud azonosulni ezzel az ünnepel, vagy december 1-ével, vagy mi baj van május 10-ével, vagy mert hogy miért nem ünnepünk, mindent ünnepünk ebben az országban, csak május 10-et nem, mert az a királyság napja volt. De arra nem gondolkozik senki, hogy a királyok nem lettek volna, nem lenne Románia. És ez ilyen, egyfajta szkizofrén, amikor le is írtam, hogy olyan, amikor mindenkinek a blogba ünnepled a névnapját, csak a tiédet nem, mert nem tudod, hogy honnan jön.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Marius Kosmianus, szociológus, újságíró, a Naprakész vendége. A Román Kultúra napja kapcsán beszélgetünk arról, hogy mire jó az, ha kipipálunk egy napot a naptárunkban, mondván ez is megvolt, megünnepeltük a kultúrát. Arra a kérdésre próbálunk választ adni, hogy hogyan és mikor kell ünnepelni a kultúrát, és mit tehet, kell tegyen a kultúráért a politikum. Van-e átjárás a kultúrák között? Ezt a kérdést írtam itt fel magamnak, és ez alatt azt értem, hogy van-e átjárás a romániai román és a romániai magyar kultúrák között, de itt a beszélgetésünk során azt éreztem én az ön válaszaiból, hogy nem mindenki ismeri a saját kultúráját.
Hát nem ismeri a saját kultúrát, és most nem tudnám elmondani, hogy az erdélyi magyarok mennyire ismerik a saját kultúrájukat, de azért saját tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy ismerik. Ebben is az én korosztályom fölött, én 50 éves vagyok. Hát van egy dolog, vagy két dolog pontos. Van a társadalom, és vannak az írók, a festők, azok, akik termelik a kultúrát. Na most de a második csoportban, hát legalábbis azok, akik én beszélek, találkozom, egy elég nagy érdeklődség van magyar kultúra fejét, és nagyon érdekesnek találják, és főleg a fiatalok, de mondom, azok, akik benne vannak a kultúrában, mondják ezt, hogy érdekeltek abba, és ismernek filmeket, ismernek dolgokat. És ugyanezt látom Budapesten is, hogy például a román film iránt elég nagy a szeretet. Tehát, hogy lennének kapuk, erre van nagy dolog, és lehetne építeni, de... Ugyancsak visszatérek a politikumra, hogy nem akarják. Tehát, hogy van egy távolság, erről már írtam pár szó. Van egy ilyen optimális távolság a két társadalom között, szociális, social distance mondják az angolok, hogy az alatt nem közeledhet nagyon sokat a két társadalom is. Van erre példa, nem egy, hogy voltak pillanatok, mikor kezdtek közeledni, mondjuk a forradalomba, vagy mikor megölték azt a román Kozmát, a kézilabdást Magyarországon, akkor megint ott egy ilyen pillanat, hogy a két társadalom közeledett, stb. De akkor mindig történik valami, ami visszaállít ezt a távolságot.
Itt szociális távolságról beszélünk, érdek a kulturális távolságnak a fenntartása is?
De a kulturális távolság, azt nem tudom, hogyha létezik ilyen fogalom, mert az a kulturális távolság az azt jelenteni, hogy nem tudom, hogy az egyik jobb, a másik gyengébb. Nem tudom, de a társadalmi szinten visszatérve, mondom megint, hogy a társadalmat nem hibáztathatod. Olyan, ami ennek, úgymond neveled, vagy szocializálod pontosabban. És ez egy éveken keresztül folyó folyamat. És hát sajnos igen, nem ismerik egymást a két. Nem csak, hogy nem ismerik, hanem, hogy... vannak jó nagy makrocsoportok vannak, amelyeket hát utálják a másikat. Tehát ez Magyarországon is van, és Romániában is, most ugye a két országról beszélek. Tehát ezzel lehetne tenni persze, csak hogy nagyon nehéz és nagyon komplex dolog. Tehát, hogy olyan emberek kellene, oda kerüljenek a döntési körbe mindkét oldalon, amelyik ezt kézbe vehetik, és tovább vihetnének egy ilyen projektet, mint mondjuk a francia-német klasszikus modell. De nem muszáj francia-német modell legyen, mert ez egy más kapcsolat, ennek más gyökerei vannak, más az alkimiája, az egész összetétele, de lehetne ezen építeni. De most per pillanat, hát nem jó a helyzet, hogy úgy mondjam, és nem most, hanem ezzel mondom, hogy erre ügyelnek, hogy valahogy hát kellene, hogy legyenek például olyan tankönyvek, ahol megtanuljuk a kisebbségeknek a történetét és a történelmét és kultúráját, stb. Hát hogyha a románok nem tudják, hogy ki volt Petőfi Eminescu 2, de vannak fontos írók, szerzők, nem? Eszterházi, stb., akikről fogalmuk nincs. És ezért ezt a sajtóban is, mikor még a nagy sajtóban dolgoztam, gyűléseken mindig előhoztam, hogy van egy ilyen furcsa, történik egy furcsa dolog, hogy többet figyelünk Londonra, Párizsra, Berlinre, mint Budapestre, Varsóra, Prágára, bár ez közelebb van mindenféleképp hozzánk. De mi mindig kiugorjuk őket, és csak akkor írunk lengyel híreket például, amikor lesz van a repülő a vezetőségükkel, valami nagyon dramatikus dolog történik, vagy különleges. De hogy mi nap mint nap, vagy mit tudom én, valamennyien gyakrabban nem írunk ezekről a kis országokról, akik itt vannak mellettünk. Aztán Magyarországon nem is beszélve. Mert akkor publikáltam egyszer egy cikket Hágyzsiró focistáról, ami a Magyar Narancs meg a Magyar Narancs összekeztője Bojtár Endre írta, egy gyönyörű kis rövid szöveg, amit 94-ben írt, mikor volt a foci világbajnokság. És lefordítottam, és nekem tanárom is volt az Endre, és publikáltam a blogom, és akkor volt néhány román újságíró, aki azt tudta, hogy jaj, milyen szép ez a szöveg. És mondom, te ilyen a magyar sajtóban nem egy van, mert én figyelem a magyar sajtót, és tényleg vannak érdekes nagyobb anyagok, például a román új zenéről, vagy a román új filmről, de ilyeneket nem látok a román sajtóban, általában negatív híreket, tehát 90-valamennyi százalékban azt hiszem, mint a negatív hírek vannak Magyarországról, a magyar kultúráról. Tehát, hogy ezen is lehetne dolgozni, hogy ezeket, például jó lenne egy olyan tévé, mint az Árti, nem? Nem kell a politikum felszem belé szóljon, de hogy létrehozzanak egy ilyen adott, mint az Árti, ami románus magyarul megy, vagy más kisebbségek nyelvén is. És az nagyon sokat tenne, hogy lássuk, hogy, vagy hogy Magyarországon most már nem tudom, ha még mindig megtörténik ez, de voltak évek, mikor a Dunán minden hétfő román film ment heteken keresztül. Na, mikor látott ön utoljára a magyar filmet a román tévében? Én nem emlékszek már 20 éve szem. Na, szóval vannak olyan dolgok, amik nem történnek, meg kéne történni, de tehát ezzel mondom, hogy látszik, hogy ügyelnek arra, mert ez, ha organikusan vagy természetesen menne a média tovább, akkor persze, hogy látnánk magyar filmeket a román nemzeti adón. Csak akkor nem látsz, hogyha nem akarod publikálni, vagy adni ezeket a dolgokat. Vagy hogy évekig a magyar adás után kezdődött a Pétru Pátria című adás, ami a hadseregnek az adása volt. Hát, könyörgöm, pont akkor teszed a hadseregnek az adást, amikor jár a magyar adás. Szóval ezek olyan jelek, hogy elárulják azt, hogy mi van a fejükbe azoknak, akik döntik ezt az egész, minek nevezzem, média szerkezet működését és üzeneteit, és stb.
Itt elhangzott már több alkalommal is a politikumnak a felelőssége, és elhangzott a sajtónak a felelőssége is, a médiának a felelőssége. Tehát a politikumnak és a médiának jelentős szerepe lenne a hídépítésben is?
Na, akkor még hozzáteszek egyet, hogy mondják a németek, hogy minden, ami három, az jó. Hogy a családnak is nagy szerepe van. Tehát minden magyar családban és román családban, vagy ilyen férvét családban, amiben én nőttem fel, hogy fele-fele volt. Ott nagyon fontos ugyanúgy elmondani, hogy miért nem eszünk, se a magyarok nem esznek embereket, se a románok. Tehát pont olyan nagy szerepe van, csak azt mi nem lássuk, az egy intim tér, arról nem tudunk sokat, de hogy na, mi vásárhelyiként nem kell sokat magyarázzak, azt hiszem erről tudja mindenki, hogy mi is hogy van, de ez pont olyan fontos, lehet, hogy még fontosabb, mint az iskola, a politika vagy a média. Tehát ezek a főbb szerepük, igen. Tehát nem tudom, ha válaszoltam a kérdésére, csak ezt hozzá akartam, de nem csak a média, a politikum, lehet, hogy arról többet beszéltem, mivel fontosabbak, olyan, mert nagyobbak, látványosabbak. De vannak ezek a minőségi faktorok is, mint a család, baráti kör, ezen is nagyon sokat múlik, mert ilyen a társadalom.
Mindennek az alapja a tudás, gondolom én, és a tudás az a kultúrának az egyik lehetséges szinonimája, vagy lehet a kultúrának a szinonimája is. A tudás az oktatással, tudományból és a művészetekből áll. Ilyen értelemben nélkülözhetetlen a tudományba való befektetés, a tanulás és a művészeti oktatás, a műalkotás létrejöttéhez vezető folyamat, amelyek tulajdonképpen a kultúrának a körforgását jelentik, vagy jelenthetik. Nálunk megvalósul ez a tudományba való befektetés, a tanításnak, tanulásnak mekkora presztízse van 2021 Romániájában? Érezzük ennek a súlyát, annak, hogy ez miért fontos a nemzet érdekében, ha már itt nemzeti kultúráról beszélünk?
Hát a fontosság az nagyon nagy, ez kulcsfontosság, hogy de ez megint egy olyan dolog, amiről beszélhetnénk órákat, hogy mi az, hogy tudás. Mert most ugye eszembe jutottak azok a parasztok, akik börtönbe kerültek a kommunizmusba, és akik politikailag sokkal érettebbek voltak, mint sok olyan, aki egyetemet végzett. Tehát voltak olyan, és nem egy, és nem kettő, aki paraszt volt, aki nem volt végzettsége, de tudta, hogy kik a kommunisták, és hogy mi jön, és mitől kell tartani. Ebben nagyon tisztában voltak. Ezért mondom, hogy itt a család, meg a közösségnek a hatása fontos. Persze, hogy fontos, hogy tanuljál. Csak ennek a tanulásnak is, mert a tanárnak, de ugyanazt a tantárgyat leadja egy tanár egyféleképpen, másik másféleképpen, főleg azért érzékenyebb tantárgyok, hogy történelem, meg stb. Román nyelv, vagy magyar nyelv, vagy irodalom, az is nagyon fontos, hogy hogyan adják tovább. És ez egy más társadalom, mint ami volt 89-et, akkor mindenki tanult, persze mindig mondták, hogy milyen jók voltunk mi a keletiek az olimpiák, nemzeti olimpiászokon, a matek, fizika, kémia, ezeken a tantárgyakon. Tanárom volt az egyik ilyen olimpiai csapatnak a pszichológusa, és mesélte, hogy mennyire kínozták a gyerekeket akkor ahhoz, hogy ezeket az eredményeket elérjék. Mert akkor az volt ez a hidegháború alapján, hogy a nyugatiak a szembe a kommunista országokkal győzzenek, és akkor ebben sokat fektettek, hogy a tudomány, hogy okosabbak olyan, mint a nyugatiak. Ugyanígy volt a sakkal is, mert most nagy díjat a sakk, hogy a Szovjetunió és Amerika. És hát akkor nem lehetett csinálni nyugatos, most se lehet, amit műveltek a gyerekekkel 89 előtt. Ugyanez ott a torna csapatta is, hogy szabályosan kínozták ott a leánkákat, ameddig odajutottak olyan eredményekre az olimpiákon és a világbajnokságokon. Na most 2021-ben, ha az én korommaiakkal beszélek, vagy idősebbekkel, nekiknek megvan ez a nosztalgia, hogy hát mennyit tanultunk annak idején. Hát igaz, hogy tanultunk, de hogy hogyan tanultunk és mit tanultunk, ez egy másik kérdés. Most nem azt akarom mondani, hogy az rosszabb volt, mint ez, mert nehéz ezt eldönteni. De hogy most sokkal több a lehetőség, más az egész világ, technológia, stb. Tehát, hogy ha jól csináljuk, ha jól csinálnánk, akkor egészen más eredményekhez juthatnánk. És interjúztam egy pillanatban az amerikai matematikai olimpia csapat edzőjével, aki egy román, temesvári matek tanár, aki kiment Amerikába, és ezt a témát vitattuk. És akkor ő magyarázta, hogy mert mondtam, minek, én is matekes voltam, szóval matek olimpiás voltam, és mondtam neki, hogy minek kellett azt a sok nehéz dolgokat 11-12-et tanulni, és azután senki nem használja az életbe, esetleg ha nem jut be az egyetemre egy olyan szakra, amire kell használja, de nagy része a társadalomnak soha nem fogja használni. És azt mondta, ez igaz, csak hogy azok a példák és annak a tanulása egy adott féleképpen formálja az agyat. Pont mint a sakk, meg a go, meg a többi ilyen intelligencia játékok. Tehát, hogy annak az a szerepe, tehát mondom, jó, de akkor nem kellene feltétlenül mateket tanulni, lehet más dolgokat, amit élvezze is a fiatal. Na, ez egy elég komplex dolog, hogy hogyan csináljuk. Erre nem tudnám fontos választ adni, mert nem vagyok annyira jártas benne, de annyit mondhatok, hogy most lehet, és látom, hogy nagyon sok, több száz, mondhatnám azt, hogy 1000 olyan román tudós van, aki az első osztályban, vagy a topban benne van, romániaiak. Tehát, hogy jó az emberi forrás, csak kell menni. De a baj az, hogy persze az ő meg kimegy, és nem jön vissza. Mert ez a brain drain folyamat, ami történik, nem csak Romániában, hanem máshol is. Tehát így tömegek szintén sok mindenkire történik, és sok éven keresztül visszatérek az elére az ausztrál himnusz példára, hogy, ez nem úgy megy, hogy 4 év alatt van egy kormány, és ott megváltoztassa, sajnos nem. Hanem itt ki kell alakuljon egy közeg. Megint visszatérek, hogy a vásárhelyi helyzetre, mert a Vásárhelyi Rádióban beszélünk, és tudjuk, milyen volt ez a város nem a 70-es években, aki tudja, de aki nem lehet, hogy tudja, a szüleit, vagy az anyomáit. És hogy milyen most. Tehát ez egy olyan folyamatnak az eredménye, ami rosszabb volt. De ugyanígy sok időbe kerül, vagy kerülhet, hogy valamennyire helyreállítsák ezt a helyzetet, és hogy jó legyen. De országszerte is ugyanígy van. Hát itt sok minden kell történjen. Kolozsvár egy jó példa valamennyire is. Nem, hogy merre megy az a város. Mikor valaki eldönti, na most jó, akkor gyertek, építsünk, akkor az úgy érződik, és akkor lassan-lassan bevonja az összes társadalmi intézeteket, csoportokat.
A témánkkal kapcsolatos eheti hír, ez legyen az utolsó kérdés. Eheti hír tehát, hogy nem veszi át Klaus Johannis elnöktől ma a Román Kultúra napján a neki szánt kitüntetést az Oscar várományos Kollektív című film rendezője Alexander Nanau. Szerinte a részéről ez cinizmus lenne, mivel az állam az egészségügyi krízis idején nem hajlandó segíteni a kulturális ipart. Az ön olvasatában ez a gesztus jogos 2021 Romániájában?
Persze, jogos. Egyértelműen jogos. Hát olyan, mint hogyha román úgy mondják, hogy parasztász dánszát. Mikor valaki meg van halva, akkor mi bulizunk. Hát most nincs meghalva a román kultúra, de gazdaságilag padlón van. És mi ünneplünk, hogy ilyen fesztivista dolgokat rendezünk. Persze, hogy az elnöknek ez is a szerepe, mert kevés dolgokkal kell foglalkozzon. De most pont nem volt a legjobb alkalom, hogy ez jöjjön elő. Ebben abszolút igaza van Alexnek. Szóval. És nem csak az, hogy mert nála nem az volt, hogy nem egy gőg volt, hanem itt egy olyan üzenetet, és ő most ma a legértékesebb művész Romániában, legismertebb nyugaton, tehát mindenki látta a filmet, és fontos, hogy ezt ő elmondta, és úgy mondta, hogy mondta. Tehát a Facebookon tette fel ezt a
üzenetet. Egyértelmű, hogy ez üzenet. Most az a nagy kérdés, hogy ez az üzenet, vagy minden üzenet esetében az a kérdés, hogy ez célba ér-e, és tud-e változtatni, vagy változtat-e a dolgot?
Hát igen, csak hogy ez az üzenet megy az elnökhöz is, és persze, hogy Johannis fogja érteni fogja, de nem kétkezik, csak hogy mit fog tenni tovább. Hát sokat ő nem nagyon tud, csak ilyen gesztusokat tenni. De Alexander Nanau a művészeknek is üzent, és bátorította ezzel őket. Tehát, hogy ez egy nagyon jó gesztus, nagyon okos gesztus volt szerintem. Aztán most, hogy most arról nem beszélve, hogy fűnek fának Johannis, meg minden román elnök adja ilyen kitüntetéseket, Cornelli vagy tudott, nem tudom ki. Igen, és most megint tök is beszélek, hogy neki visszahúzta. Szóval ez egy olyan bonyolult, vagy bonyolult, olyan kényes probléma. Jó, Románia elnöke rendben van, de vannak most fontosabb dolgok, amiket meg kellene oldani, mint az, hogy ünnepeljük ilyesmiket, vagy hogy díjazunk művészeket. És szerintem ilyen szempontból jó volt, vagy okos volt ez az üzenet. És eljut, persze, hogy eljut, mert vannak tanácsosai is, ő se éppen nem jó Nilszko, hogy úgy mondjam, mert az elnökről beszélek. De hogy ezen túl mi lesz, nem tudom. Adtak valami pénzt a kultúrának, de olyan bonyolultan találták ki azoknak a pénzeknek a leívását, és nem a művészeknek volt, hanem azoknak, akik hogy úgymond a jegyárusoknak volt kitalálva, nem maga.
A kultúrának még mire van? Vagy elég a pénz a kultúra fenntartásához? Vagy mire lenne még szükség? Például, hogy állunk a szabadsággal? Ezt nagyon sokszor elmondják, hogy biztosítani kell a művészi szabadságot, és a művészi szabadság biztosítás alatt nem csupán azt kell érteni, hogy biztosítani kell neki azt, hogy alkothasson, ne kelljen arra gondolnia, hogy miből fogja kifizetni a villany és gázszámlát.
Most cirikus leszek, lehet, hogy jó, ha arra kell gondolni, amiben fizeti ki, mert akkor jobban alkot. Ezt Biont idézem, mikor börtönben volt itt a legszebb verseket. De persze ez egy abszurd példa, vagy hát, hogy mondjam. Én ahogy látom például, sokkal nyomasztóbb a helyzet Magyarországon, most mi Romániában, hogy hasonlítsa megint a két országot. És a művészet erősen Magyarországon, most mi Romániában, éppen azért, mert fájnak dolgok, az emberek elégetlen, a művészek elégetlenek. Romániában egy más dolog van. A szólásszabadság nagyobb, mint Magyarországon most, művészetileg biztos, vagy én biztos vagyok benne, és más típusú termékek vannak, kicsit pozitívabbak, mint Magyarországon. És úgy látom én a filmekben is. Most ez lehet, hogy kulturális hagyománynak az oka is, de nem hiszem, hogy gond volna a szólásszabadsága most Romániában, ami a művészeket illeti meg egyáltalán. Szóval nincsenek ilyen nagy problémák, vagy nagy olyan erők, amik meg folytsák a kulturális vagy a kulturális termékek létrehozását, vagy üzeneteit. Nem látok, és nem is tudok például, lehet, hogy most nem ugrik be semmi olyan, ami mérvadó volna ilyen szempontból, hogy valakit nem engedték, vagy valaki nem tudott valamilyen színdarabot létrehozni, vagy stb. És hát a pénz, persze, hogy kell pénz a kultúrához, nem csak a kultúrához, sok minden tartozik a kultúrához, de adtam a német példát a II. Világháború után. Tehát ők ezt is megoldották, hogy na jó, akkor kell adni pénzt azoknak az embereknek, akik azt, amit mi akarunk, megteljesítsék, vagy létrehozzák. Na most a román részről, vagy Románia részről, azt látom, hogy a politikum nem akarja támogatni igazán. De akkor ott kérem, hogy van egy csomó millió most, egy csomó embernek pénze van. Kérem, legyen egy ilyen, és tudom, hogy ez nem, wipe, vagy hogy az üzletemberek segítsék a művészetet. Segítik, vagy a nagy cégek segítik, de azért lenne egy többre. Szóval nehezen tudsz egy kulturális projektet létrehozni, kell utána járni, hogy pénzt szerezzél, eléggé megdolgozott. Szóval ilyen szempontból teszik. De ez ugyanazon a sajtóban is, hogy nem tudsz létrehozni egy olyan igazán szabad sajtóterméket, csak nagyon nehezen, mert nem akarnak az üzletemberek vagy a cégek olyan dolgokkal társulni, ami esetleg utána hat az üzletükre. Apropó tudás és nevelés. Tehát az van, nézzük meg a fociban, milyen arcok forognak. Van sok pénzük, nem tudnak beszélni. Vagy az van, hogy mit szoktam mondani, hogy akinek túl sok kultúrája van, vagy túl felkészült, annak nincs sok pénze, meg fordítva. Hogy akinek sok pénze van, az úgy jutott oda, mert az volt 90 után, nem kerülhetti abba a képletbe, hogyha nem voltál eléggé lent, vagy eléggé dőzsölt, vagy eléggé durva, vagy stb. Hát egy André Plésu, vagy nem tudom, itt ide példázat, nem az a típus, aki jöttem a parlamentbe, vagy különböző közegekbe forogjon ahhoz, hogy pénzt csináljon, ki tudja milyen módszerekkel. Hogyha nincs meg az a kultúra, ha nem tudod, hogy mi az érték egy festménynek, vagy egy jó sajtóterméknek, vagy egy filmnek, és 66-szor el kell magyarázat, hogy miről van szó, és hogy miért fontos, hogy ez létezve, akkor persze, hogy nehéz. És akkor ide jön az állam szerepe, ami ad pénze, nem sokat, és azt is megtölti, vagy annak az elérhető behívását nagyon megnehezíti a bürokráciában.
Most a dramaturgia azt kívánná, hogy valami biztatóval zárjuk a beszélgetésünket, nem pedig ilyen pessimista hangnemben. De
nem feltétlenül pessimista, de ez
realista. Realista.
Igen, még annyit mondanák, hogy overall, ahogy a román mondja, hogy ha körbenézünk Románia körülti országokba, nem állok rosszul, én azt mondom. Tehát, hogyha látom, mi van Magyarországon, mi van Lengyelországban, a cseheknél, stb., azt mondhatom, hogy még így jobb, mint ott most legalábbis.
Máriusz Koszmiánusz szociológusnak, újságírónak köszönöm a beszélgetést.